Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Tanko Ágnes, technikai munkatársam József Ferenc nevében is szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Rövidre sikeredett farsangunk végéhez értünk, húshagyó kedden vagyunk, amikor egy picit még vidámak vagyunk, de azért már készülünk a holnappal beköszönő nagybőti időszaknak. Mindenki más-más fogadalommal, mindenki más-más felajánlással teszi ezt. Na de még maradjunk egy kicsit azért a farsangnál, ugyanis ma húshagyó kedden nagyon sok helyen megtartják az éjfélig tartó házasember bálokat, kosaras bálokat, és eltemetik a farsangot. Mielőtt belevágnánk ennek egy picit a kulturális és a társadalmi, illetve a családra jellemző dolgokra, imádkozzuk együtt a Szent Mónika közösség napi imáját. Tegyük ezt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mennyei Atyánk, minden ajándék és örömosztogatója, aki nekünk az édesanyai hivatást adtad, hálát adunk neked, és áldjuk szent nevedet. Úr Jézus, kérlek, növeld hitünket, erősíts reményünket, tökéletesíts szeretetünket, hogy jó keresztény édesanyák lehessünk. Szentlélek, Úristen, erősíts minket, hogy életünk minden nehézsége közepette se szűnjünk meg, gyermekeink hitér imádkozni. Segíts minket, Urunk, hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük felét. Segíts minket, Urunk, hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk. Segíts minket, Urunk, hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését, és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól. Segíts minket, Urunk, hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék, és másokra is átsugározzák. Segíts minket, Urunk, hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az egyházhoz, és együttműködjenek lelkipásztorainkkal. Segíts minket, Urunk, hogyha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy a szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk. Segíts minket, Urunk, hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei, vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják a te gondoskodó szeretetedet. Segíts minket, Urunk, hogyha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon hozzád. Segíts minket, Urunk, hogyha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket. Segíts minket, Urunk, hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is. Segíts minket, Urunk, hogy gyermekeink családjában a te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben. Segíts minket, Urunk, hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a közösségünkhöz való tartozás vágyát. Segíts minket, Urunk, ma, amikor különösen könyörgünk, a lelkünkben hordozott gyermekekért, és azokért a gyerekekért, akiért senki nem imádkozik. Könyörögjünk! Szűz Mária égi édesanyánk, eszközölt ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát. Úr Jézus, kérünk, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt törvendezhessünk a te dicsőségedben az egész örökké valóságon át. Amen. farsang, a nagybőjt előtti farsanghagyó, húshagyó kedd úgy kulturális, mind teológiai szempontból is picit jelentőséggel bír. A húshagyó kedd és az azt követő nagybőjt nem igazán csak egy időszakváltás, hanem emberi kultúra egyik alapvető ritmusának a megjelenése. Az öröm és önfegyelem. A káosz és a rend. A halál és feltámadás dinamikája, a farsang és a bőjt. Nem csupán keresztény sajátosság, hanem az emberi lét szerkezetéhez tartozik. A szakirodalom a farsang időszakát liminális állapotként értelmezi. A limen az egy küszöböt jelent, olyan átmeneti tér, amelyben a megszokott társadalmi struktúrák ideiglenesen felfüggesztődnek. Ugyanis a farsang során megjelenő maszkviselés, egyfajta szerepcsere és rituális túlzás a közösség számára kontrollált feszültség levezetést is biztosít. Ebben az esetben a káosz nem romboló erő, hanem a rend megújulásának eszköze. A farsangi öröm igazából az élet igenlése. A lakoma, a közösségi ünneplés és a testi felszabadultság az ember teremtettségének pozitív megélése. A nagybőjt ezzel szemben az önkontroll ideje. Az aszkézis nem a test tagadása, hanem a vágyak rendbeállítása. Akionéjű Tamás szerint az erény a mértékletességben valósul meg. Az öröm önfegyelem nélkül mértéktelenségbe csúszik. Az önfegyelem öröm nélkül merev formalizmussá válik. A keresztény időrend ezt a kettőt egységben tartja. A középkori karneválok hagyománya beleértve a téltemető rítusokat is egy strukturált rendnek az ideiglenes felfüggesztését jelentette. A nagybőjt ezzel szemben a rend visszaállításának ideje. A liturgikus fegyelem és a közösségi bőjt a társadalmi kohéziót erősítette, mióta a világ világ. A téltemetés ritusai a természet halál, az újjászületés ciklusát jelenítik meg. A keresztény teológia ezt a mintát Krisztus halálában és feltámadásában látja beteljesülni. A nagybőjt a régi ember levetésének ideje, amely a húsvéti megújulás felé vezet. A hagyományos társadalmakban az év ciklikus szerkezetű volt. Az ünnep és bőjt váltakozása közösségi identitást is teremtett. A modern homogén időélmény ezzel szemben feloldja a határokat. A húshagyó kedd és a nagybőjt ma is emlékeztet arra, hogy az emberi élet ritmusa és struktúrált váltakozására épül, és ez egy rendet ad. Az efezusi levélben az áll, hogy vessétek le a régi embert, aki korábbi életmódotok szerint élt és romlásba rohan, a megtévesztő kívánságok miatt. Újuljatok meg lelketek bensőjében, öltsétek magatokra az új embert, aki Isten szerint igazságban és szentségben teremtetett. A farsang és különösen a húshagyó kedd környéke a régi paraszti családmodell gyakorlatának és szerepviszonyainak kiemelt megjelenési helye volt. A háztartás gazdasági ciklusai, ilyen például a disznótor, a nemi és életkori szerepek, mikor a lányok, menyecskék férfiaknak öltöztek vagy fordítva, a házassági esélyeket alakító ritusok, például a kiszehajtás, a mennyasszonyjátékok, valamint a generációs átadás és közönségi kontroll terepe. Ezek a ritusok egyszerre voltak gazdasági, szociális és szimbolikus működésűek is. Ilyen például, ha a gazdaságit említjük, romlandó javaknak az elhasználása, a készletek rendezése. Szociális szempontból a kapcsolatok, a rangsorok viszonyítása. És szimbolikusan téltemetés, újjászületés, tavaszvárás. A régebbi családok éves gazdasági ciklusa a farsangnál abban csúcsosodott, hogy télvégi készleteket, a húst, a zsírt, az alkoholt, ami elkészültek, ilyenkor elfogyasztották, és ezért lett a farsang, a disznótorok, a kocsonyák és a farsangi lakomák ideje. Ez egyszerre volt gyakorlati szükségszerűség és társadalmi ünnep is. A magyar néprajzi kézikönyvek részletesen tárgyalják ezeket a kapcsolatokat. Következmény a családmodellre a következő volt. A férfiak, akik levezették a disznótort, a húsfeldolgozást, míg a nők a konyhai előkészületek körül a fánksütés és a vendéglátásban látták el szerepüket. A ház ilyenkor az egész rokonságot, szomszédságot bevonta úgy a munkába, mint az ünneplésbe. Aztán ott van a farsangnak a fiatal nők és a házasság kötő szerep. Ez a kiszehajtás, a menyecske és a leányjátékok. A kiszehajtás és a farsangi állakodalmak olyan ritusok, amelyek közvetlenül a fiatal nők házassági kilátásainak az érintettségét. Ilyenkor számos helyen hiedelmek kötődnek ahhoz, hogy ki vesz részt először a bábú vitelében, ki lesz az első a játékokban, és ebből nagyon sok jóslatot származtattak, ugyanis az a lány megy először férjhez, meg hasonlók. A családmodellre ez egy olyan következménnyel járt, ahol a család, az anya, apa, nagyszülők, mindenki aktívan alakították és menedzselték ezeket a ritusokban a fiatal lányokat, hogy azoknak igazi piaci értéket teremtsenek. Tehát a farsang, mint házassági alkalmazkodási és láthatósági térként is működött. Ugyanakkor ugye a szerepcserék is ilyenkor feloldódnak. Ilyenkor viccesen a nő és a férfi viszonyok terítékre kerülnek. Gyakran van az, hogy az úr szolgát játszik, meg fordítva, az állarcok mögött olyan kontrollok feloldása történik meg, ami a napi hierarchiában nem lenne lehetséges. Tehát a hatalmi feszültségek ilyenkor biztonságosan levezethetőek. Csökkenti a belső konfliktusokat, így a családi rend hosszabb távon stabil maradhat. A farsang ritusai alkalmat adnak a generációk közti tanításra is. A gyerekek, fiatalok gyakran megtanulták a dalokat, a játékokat, a kézművességet az idősebbektől, valamint belettek avatva a háztartási munkákba. Ezek az együttlétek erősítették a család belső hangsúlyosságát, annak kohézióját. Ez számos terepkutatás is dokumentálta az elmúlt időben. A farsang nyilvános cselekvései, az ilyen felvonulások, állakodalmak, maszkos menetelések a közösség figyelme alatt zajlottak, ahol a család megmérettetett, a közösség visszajelzése hozzájárult a családi normák fenntartásához és átadásához. A kiszehajtás nem pusztán egy téltemetés, hanem kifejezetten leányközösségi rítus, amely a házasság, a nővé érés és közösségi státusz kérdéseit is érintette. Nézzük meg, mi is az a kisze? a kisze, vagy mondják úgy is, hogy kiszőce, kiszebábú, szalmából készült női alak, amelyet női ruhába öltöztettek régebb, fejkendőt kötöttek rá, gyakran menyasszonyként díszítették, és a bábú női karaktere nem véletlen. A ritus kifejezetten a női életszakasz váltáshoz kötődik. Ennek az volt a menete, hogy a hajadon lányok elkészítették ezt a bábut, közösen felöltöztették. Ez egy jó hangulatnak is adott teret. Kivitték a faluból, többnyire patakhoz, folyóhoz, határba, vagy voltak helyek, ahol a hagyomány szerint elégették. Közben énekeltek ilyen dalokat, hogy kisze-kisze szalmalág, égjen minden baj és rák. Mit jelképezett a kisze? Jelképezhette a telet, a betegséget, a halált, a vénlány sorsot, bármit, amit az adott közösség akkor el szeretett volna hessegtetni az életéből. Ugyanis például a vénlány sors az egy nagyon-nagyon fontos szempont volt. A lányok és a házasságjóslások, a kiszehajtás sok helyen ezeket helyezte előtérbe. Az is fontos volt, hogy kiviszi ezt a bábot. A hiedelem szerint, aki elsőként érinti vagy viszi, hamar férhez megy. Aki lemarad, elkésik, az sokáig hajadon marad. Ez a közösségi figyelem terepe is volt. Ezt a bábut legtöbb helyen vízbe dobták, és ennek is volt egy jelentése. Ha a bábút vízbe dobták, és az gyorsan elsodródott, akkor nagyon gyors férjezmenetelt jósoltak a régiek. Ha fennmaradt, akkor valamilyen akadályt láttak a házasságban. Ha elsüllyedt, simán balsós volt. A víz, mint átmenet szimbólum, az életszakaszváltás közege volt. A menyasszonyi jelképiség egyes tájakon csak menyasszonyi ruhát viselhetett a bábú, és ez kettős jelentést hordozott. A régi állapot eltemetése, a jövőbeli menyasszonyság előhívása. A lányok tehát mindegy kijátszották a saját jövőjüket, a női közösség szerepét, ezért nevezték régebb a kiszehajtást tipikusan lány és asszony központú rítusnak. Azért is fontos ez a társadalomban, mert a női élettér sokszor a háztartásokra korlátozódott, míg a nyilvános tereket mindig a férfiak dominálták. Ez a bábú hajtás viszont láthatóvá tette a lányokat, a közösségi szereplésre adott lehetőséget, és megerősítette köztük is a női szolidaritást. Ez egy ilyen, egyfajta női beavató küszöbnek is mondható. Általában a régi paraszti társadalomban a női életútnak nagyon erősen strukturált verziója volt, hogy gyermek, hajadon, menyasszony, feleség, anya, nagymama, esetleg a későbbiekben özvegy. A mai házasságban is nagyon-nagyon fontos szerepet játszott annak idején ez a kiszehajtás közbeni párválasztás. Na de mielőtt rátérünk, hogy milyen szerepe volt a farsangnak a családban, a házasságra nézve, hallgassunk meg egy nagyon kedves kis nótát.
Dirre durro como ya tanto Jézusra vár a kosár, a kávésze, mint neki, míg az örlő pergeti. Hegye húja vigalom, habos fánka jutalom, mákos patkó babkávé, értünk vannak parádé. Itt a farsangál labál, keringőzik a kanál, csárdást jár a habverő, bokázik a mágtörő, dirre durrog a mozsár, táncosra vár a kosár, a kávésze, mint neki, míg az örlő pergeti. Hegye húja vigalom, habos fánka jutalom, mákos patkó babkávé, értünk vannak parádé.
Értünk van a parádé. Abban maradtunk, hogy az egész parádénak régebb is az volt a célja, hogy minél kevesebb vénlány maradjon a közösségekbe, minél többen a házasság útjára lépjenek. A múlt héten ünnepeltük a házasság hetét, ami rengeteg házasság megerősítő, megtartó és házasságot megkedvelő programokkal rokult elő. Nagyon-nagyon színes, gazdag volt ez a kínálat. De ma a házasság személyes döntés. De régebb a hagyományos világban gazdasági és közösségi kérdés is volt, hogy a lány státusza ne maradjon úgymond lebegő. A vénlány státuszt régebb családi tragédiaként élték meg, mert az egyfajta gazdasági bizonytalanságot is jelentett. Ezért minden olyan hagyomány, többek között a farsang is, azt a célt szolgálta, hogy a lányok férjet találjanak, gondolom a fiús anyák is azért reménykedtek, hogy a fiaik ne maradjanak vénlegények, de valamiért mindig a vénlányokat emelik ki, tehát ez is egy érdekes dolog, de ez már az én személyes véleményem. Ezek az alkalmak mind jók voltak arra, hogy láttassuk magunkat, kiadjuk a gőzt magunkból, illetve felrúgjuk azokat a hétköznapi szabályokat, amik az év többi részében betartandók és megtartanak minket. Mindig el kell valamitől búcsúzzunk ahhoz, hogy valami új megszülethessen. Ilyen a farsang búcsú is, amikor a böjtnek köszönhetően megszülethetik az új világ, az új élet a lelkünkben. Kedves rádióhallgatók, műsorunk végéhez érkeztünk. Én elköszönök, technikai munkatársam József Ferenc volt, Tankó Ágnest hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!